Hogyan ne tervezz? 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben. Les Binet és Sarah Carter, két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a kétperces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasó tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemre méltónak éppen ezt a kötetet, arról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv ez úgy tűnt, mintha ezeknek a többfelől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója, egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketing, a márkák és a kommunikációs világban megvan, úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból el is sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami az elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiányban, ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon.
Az, hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami miatt tömören fogalmaz meg üzeneteket, tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidencek alapján hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célra törő összehasonlítása 3-4 oldalban.
Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba? Mert engem pont ez érdekel, ugye a britek a szerzők, nyilván egészen más rálátásuk van a piacra is, a működési mechanizmusokra is.
Tehát egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden ország marketingesei által, így a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És hogy Magyarországon mi az, ami ebből használható, hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a marketinghez, mint szakmához, azon múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat, de azért úgy minden egyes témában, amit felvet, ami 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki tudok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés is. Azzal indítanám első körben, van egy ilyen, úgy, ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk elég sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effective és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást szerintem, hosszas gondolkodás után a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság ez egy mennyiségi mérőszám, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosság pedig azt mondja el, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából. És ezzel kevesebbet tudunk foglalkozni, a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira a hatásossághoz, és ez átleng az egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik. Például volt nekem egy ilyen fontos különbségtétel. Mondok egy párat egyébként, ami nem egy ilyen logikai rendben működik. Ja. Például van a Boston Consulting Groupnak a modellje a fejős tehenekről, a kutyáról, a kérdőjelekről, a rising starok kérdésköre, ami azt jelenti, hogy a márkák, ezt sokszor használják márkákra is, vállalatok, kategóriák, életciklusuk során hol tartanak, milyen értéket képviselnek. Nyilván a felemelkedő sztárok azok, akik tulajdonképpen még nem termelnek sok pénzt, de majd fognak, a lehetőség bennünk van, a fejüstehén az ugyebár nem kerül sokba a fenntartása, a működésnek, de nagyon sok pénzt lehet belőle kiszedni, stb. Stb. Ez egy nagyon elterjedt modell, mindenféle kategóriában használjuk, mindenféle témára, és ott a fejüstehén állapot, ez egy jó állapot, mert azt jelenti, hogy sok pénzt lehet termelni, és magas a bevétel. És ez a könyv azt mondja, hogy ez egy rossz modell a márkák működése szempontjából, abban az esetben, hogyha egy márkáról azt gondoljuk, hogy jó neki a fejüstehén állapota, akkor tulajdonképpen rögtön halálra is ítéltük a márkát, mert a fejüstehén státusza az olyan, hogy nem kell nagyon, nem érdemes nagyon investálni a fejüstehénbe, mert már eljár felette az idő, de még mindig sok pénzt termel, ezért nyomni kell, ki kell szipolyozni, amennyire lehet, és majd jön valami új, a Rising Star, amire viszont az erőforrásodnak egyre növekvő részét kell szentelni. És ez azt jelenti, hogy a márka szempontjából, hogy a márkában nem investálunk, a márka az tulajdonképpen csak egy kommunikációs fogalom, van logója, színe, megjelenése, használjuk ilyen módon, de egyébként nem törődünk vele, hogy mennyire fejlődik, milyen értéket képvisel, nem törődünk azzal, hogy a márka az tulajdonképpen egy üzleti eszköz, ugyanolyan, mint az árazás vagy a termékfejlesztés. Ezért halálra ítéljük, mert eljár felett az idő, megöregszik, idejét múltá válik. Például ez tipikusan olyan rutin, amivel szerintem érdemes sokat foglalkozni, hogy hogyan kell elhagyni. Akkor van például olyan is, hogy hogyan választanak az emberek márkát, az is egy fontos téma, ami az egész marketing működést átlengi. Ugyebár van egy ilyen gondolkodási mitosz, ami ezt körüllengi, hogy az emberek sokat gondolkodnak azon, hogy melyik márkát választják.
Tehát, hogy a marketingesek ezt gondolják, vagy a reklámszakemberek ezt gondolják a fogyasztó, vagy a vásárlóról, hogy sokat gondolkodnak rajta.
Hiába mondjuk azt, hogy aztán mindenki tudja, hogy ilyen érzelmi alapon hozunk döntéseket, de mégis ahogyan működünk, minthogyha ezt így elfelejtenénk, vagy nem vennénk komolyan. Ezért nagyon sok üzenetet próbálunk átadni a reklámjainkban, ha megnéz valaki egy óriás plakátot, az tele van írva nagyon-nagyon sok üzenettel, az esetetnek a 80-90%-ában befogadhatatlan. Ez azt feltételezi, hogy az emberek akár meg is állnak elolvasni az óriás plakátot, hát biztos, hogy nincs így, de ugyanezt elmondhatjuk a márkának bármelyik működésére, hogy túl sok racionalitást feltételezünk az emberekről, van ez a system van, az első rendszer, System 1, a System 2-nek a működése, hogy hogyan működünk. Ugyebár Nobel-díjas Daniel Kahneman hozta ezt most nagyon a figyelem középpontjába, hogy az első rendszer alapján működünk, az egy nagyon ilyen autopilot rendszer, tehát sokat nem gondolkodunk, rutinok alapján döntünk, és ugyanez igaz a márkákra is. A márkák kapcsán sem nagyon sokat ügyezünk azon, hogy melyik márkát válasszuk. Ebből követelik egy csomó minden. Például a következő ilyen rutin, hogy túl sok fontosságot tulajdonítunk az üzeneteknek, most mondjuk így általánosságban, hogy mit mondunk el az adott termékről vagy márkáról, mennyire egyedülálló ez az üzenet. És hogy minden megteszünk annak érdekében, hogy bármink is van, ezt a fajta egyedülálló üzenetet meg tudjuk fogalmazni, pedig tulajdonképpen az emberek ez alapján, amit az előbb mondtam, hogy nem sokat gondolkoznak azon, hogy melyik márkát válasszák, nem feltétlenül kell nekünk minden esetben, még akkor is, ha nincsen semmi egyediség vagy egyedülállóság a termékben vagy szolgáltatásban, ezt megfogalmazni. Néha az, hogy hogyan mondjuk ezt el, az különbözik, az lesz más, az lesz tulajdonképpen valamilyen módon egyedi, az többet számít, mint az üzenetnek az egyedülállósága. Ez a differentiation és a distinctiveness közötti különbség, hogy nagyon sokszor, hogyha nincs a termékben valami újszerűség, újdonság, akkor nem kell azon ügyezni, hogy ezt mindenképpen beletegyük, elég csak az adott esetben az adott kategóriának az általános üzenetét nagyjá tenni oly módon, ahogyan azzal, ami nem találkozott a fogyasztó.
Számos megdöbbentő megállapítása van a két szerzőnek a márka hűséggel kapcsolatban, a kérdőívekre adott válaszok megbízhatóságával kapcsolatban, a marketingesek és a reklámszakemberek vásárlókról alkotott képével kapcsolatban, meg hogy hogyan hozzák meg a döntéseiket akár egy vásárlás előtt. Szóval, hogy mennyi tévhit van?
Igen, ez abszolút megdöbbentő. Ez szerintem úgy jött létre ez a sok tévhit, hogy idővel, és ez nem nálunk, tehát hogy a marketing működése során, ezek idővel rárakódtak egy témára, ezek a tévhitek, kanonizálódtak, és ezeket adjuk tovább. Tehát a marketingben van egy nagyon érdekes működés, hogy ez nem egy tudomány tulajdonképpen, ez egy best practice-et. Tehát, hogy mindenki igyekszik a jól működő példákat felhasználva, menedzselni a saját dolgát, ami jól működik ott, az jól működik itt is, úgy általában ezek az elfogadottságok, ha ezeket mondja egy nagymárka, vagy egy globális márka, akkor az nekem is jók lesznek, tehát ez ezért van. Mert hogy ilyen hiedelmek alapján történik a marketing kommunikációnak a menedzsmentje, és nem pedig úgymond ilyen evidence-based alapon, tehát nem bizonyítékok alapján, és ez nem a kutatásokat jelentik a bizonyítékok, hanem elemzések. Tehát azt mondja ez a két szerző, hogy ott megvizsgáltak nagyon hosszú idősorokat, adatsorokat, 10-20 évet is akár, és ebből vonták le a következtetéseket, amik tulajdonképpen tényszerűek. Megnézték, hogy mi történt a márkával, a kommunikáció, és annak milyen eredménye volt sales-ben, márka működésben, mindenben, és ebből vontak le következtetéseket, nem pedig megkérdezték az embereket arról, hogy nem pedig megnéztek bizonyos márkákat, hogy mégis egy adott témát hogyan dolgoznak fel, nem ez a modelljük, nem ez a nívója ennek a könyvnek, vagy a mai evidence-based marketingnek. Tehát ez a marketingnek, marketing kommunikációnak a tudományosabbá válása folyamatának vagyunk a tanúi vagy a részei. Ezért van az, hogy ennyire sok minden újdonságot tudnak mondani, ami egyébként érdekes módon nem tűnik minden egyes elemében annyira újdonságnak. Inkább az van, hogy az ember önmagában néz, és megnéz, hogy hogyan működteti a márkáját, akkor azt fogja tapasztalni, hogy egy csomó rutint használ, annak ellenére, hogy már racionálisan tudja, hogy mit kell csinálni. Ilyen például a zene kérdése. Tudjuk, hogy a zene egy tévéreklámban, egy rádióreklámban kiemelkedő fontosságú. Tehát, hogyha van egy jó zenéje ezeknek a reklámoknak, akkor évekig meg tud maradni az emberek fejében. Volt egy csomó, most nem hivatkozok meg más márkákat, de van egy csomó olyan márka, akinek a zenéje, hang, dizájnja az emberek fejében beleégett tulajdonképpen. Tehát a zene az ilyen, így működik. Tehát egy-egy dallam, amit reggel hallunk, egész nap végig tud bennünket követni, és ezzel mégsem foglalkozunk eleget, amikor mondjuk egy tévéreklámot létrehozunk. Mindig azon ügyködünk, hogy hogyan tudnánk az adott üzenetet a lehető legjobban megfogalmazni, és hogyan tudnánk legjobban vizuálisan dramatizálni. De hogy pontosan mit is hallunk, mi az, ami megfogja az embereket, például a zene, azzal csak nagyon soká, ha egyáltalán foglalkozunk. Nagyon sok stock zenét használunk, konzervzenét, vagy akár lemásoltatjuk zeneszerzőkkel valamelyik nagyon ismert zenét, ami nyilván olyan kicsit béna, olyan is, meg nem is. Tehát, hogy ezekkel nincs elég pénz, energia és időszáma például erre az egy kis elemre, aminek viszont nagy a hatása.
Mennyire tudja egyébként egy hazai marketing szakember, reklámszakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetélytársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, azokhoz hogyan viszonyuljon egy cég? Szóval, hogy egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak újat?
Mondanak, persze. Az egyik az az, ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy ilyen Mephisto keringőnek hívja a szerző páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését, ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni, nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperül hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen tulajdonképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert kicsiségénél fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, biznisz modellt, vagy az adott kategóriában a funkcionális működésnek egy egyszerűbb, olcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezek elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra, hirtelen nagyon markáns szereplővé vált. Nem figyeltek rá talán annyira a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna. Tehát ezek például egy ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit megszólítson, mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci történésekből, ne csak a nagyobbból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni erre a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak a utasításai mentén kénytelen működjön, hogy milyen mozgástere van. És azt gondolom, hogy ebben a könyvben megint csak egy csomó olyan téma van, ami igenis még egy ilyen viszonylag limitált stratégiai környezetben is használható. Mert van mindenkinek van egy kis mozgástere, hogy melyik központi reklámot használja, hogyan menedzselje a médiát, mire fókuszál. Itt például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy gondolata ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, tök jó, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból fakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűkebben célzunk. Mert ennek az alapvető stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha a penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a márkának a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni használni, és minél több embert tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket vagy márkát, de ez nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet rájuk építeni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat, vagy bevételszámokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
Tulajdonképpen támogatnak egy ilyen könyvet, ami másoknak is megtanítja azt, amit önök tudnak?
Egyrészt még meg szeretném mutatni, hogy a Telekom az, aki élen jár a fejlődésben, és a legmodernebb technikánkat, eszközöket, tudást alkalmazza. Ennek van egyfajta employer branding oldala, tehát hogy hozzánk jöjjön a fiatal, vagy a már meglevő tehetség dolgozni. A másik oldalon pedig azt gondoljuk, hogy ha piac színvonal megemelkedik, akkor mi bízunk abban, hogy mi mindig élen járva sokkal könnyebben tudunk újszerű, innovatív gondolatokat, kampányokat bevinni a köztudatba. Tehát ha mindenki elkezd a könyv alapján, vagy akár nyilván bárhogyan, bátrabban, haszon és értékorientáltabban működni, minden cég, minden vállalat, akkor szerintem a társadalomnak tulajdonképpen a fejlődése is bekövetkezik. Abban a szempontból, hogy tudatosabbakán válnak a fogyasztók, szofisztikáltabb információk után mennek, és ezzel tulajdonképpen segítene bennünket ahhoz, hogy akár komplexebb termékekkel tudjunk előjönni.
Nyilván a pandémia sok új helyzetet teremtett, és nagyon sokan a marketing költségeken fogtak vissza, vagy egyszerűen meg is szűnt, nem költöttek marketingre, és itt azért a szerzők azt mondják, hogy ez nem lehet opció.
Nagyon egyszerű erre a válasz, hogy miért mondják ezt, mert ezt olvasták ki az adatokból, tehát ez a tény, hogy tulajdonképpen azok a márkák, akik bármi is történik mindig, nem fogják vissza a költést, ez nem azt jelenti, hogy ez nem egy médiavállalati könyv, hogy abból az aspektusból beszél, hogy mindig költsünk. Nem, ezek tények. A másik az, hogy tulajdonképpen ennek van egy ilyen komplexebb megközelítése, hogyha úgy nézzük, hogy a márka az nem csak egy ilyen dizájnelem, hanem ha most ilyen stratégiában nyúlok hozzá, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen a jövőbeli keresletnek a letéteményese, tehát a márka az a üzleti eszköz, ami a jövőbeli keresletet megteremti. Tehát az emberek, ha jól viszonyulnak a márkához, ismerik, tudják, miről szól, eszükbe jut a megfelelő pillanatokban, akkor azt jelenti, hogy a jövőben is fognak a fogyasztó keresletet támasztani a termékek, szolgáltatások iránt. És ez azért fontos, mert egy adott időpillanatban a jelenlegi keresletet, amit mondjuk a különböző szélzorientált kampányok intéznek, vagy azt a célt tűzik ki, hogy a jelenlegi keresletet minél több az adott márkához menjen, ahhoz az kell, hogy legyen mindig egyfajta utánpótlása ennek a keresletnek, mert ez el tud fogyni. És bármi is történik, ha válságban, azért kell költeni a márkára, hogy a jövőben a válság elmúltával meglegyen mindaz, ami lehetőséget teremt arra, hogyha újra elkezdődik az embereknek a vásárlása, akkor ott legyünk a fejekben, ott legyünk a közelükben, mert tudjanak rólunk, ismerjenek, stb. Ha amely nagyon jól megy a dolog, akkor meg azért kell költenünk megint csak márkára is, marketingre, hogy megerősítsük az emberek vélekedését a termékeink, márkánk iránt. Tehát, hogy ezt nincs opció arra, hogy miért kellene megvágni a költéseinket. Lehet csökkenteni, lehet átstruktúrálni, de az a mai világban, ami egyfajta kulturális kapitalizmusként lehet leírni, ahol továbbra is a fogyasztás az a vállalatok működésének az alapvető elve. Ezért fontos, hogy mindig menedzseljük azt az egyre fokozódó zajban és egyre növekvő márka cunamiban, hogy bennünket válasszanak.
Szabó Bélával, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Les Binet és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg. Az interjú hosszabb változatát meghallgathatják a Spotify-on, a SoundCloud-on és más online felületeken a Könyvben utazom podcast csatornáin.